A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, énekeljük a 95. Zsoltár első versét. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 235. dicséret első három versét. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének harmadik részéből, a 9-től 20-ig terjedő versekből.
Akkor most mi a helyzet? Különbek vagyunk? Semmiképpen sem. Már korábban kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amit meg van írva, nincs egy igaz sem, nincs aki megértse, nincs aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspis kígyó mérge van a nyelvük alatt. Szájuk tele van átokkal és keserűséggel. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem a szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van. Eddig olvastam Isten igéjét, gyertek, válaszoljunk Istenünk szavára imádságban. Urunk, nagy hálával köszönjük, hogy ma is igét kristálytiszta diagnózisát hallgathattuk. Köszönjük, Uram, hogy szólsz hozzánk, és add, hogy ne forduljunk el tőled, amikor ilyeneket mondasz, hogy nincs közöttünk egyetlen egy sem, aki jót tenne. Köszönjük, hogy ami igazán jó bennünk, azt mind te cselekszed bennünk, egyedül Krisztus, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és ezért hálát adunk. Kérünk, Uram, hogy mind felismerjük és elismerjük a bűn hatalmát magunk felett, és megvalljuk, hogy csak te tudsz megszabadítani, és ezt te akarod is. Segíts, hogy mi is akarjuk. Köszönjük, Urunk, hogy a bocsánatnak egyszerűbb útja nem is lehet, megvallani a bűnt és elhagyni. Uram, könyörülj mindannyiunkon, hogy higgyük el és éljük át ezt. Kérünk, segíts, hogy igazat adjunk neked, és hitből tudjunk engedni neked a te jó akaratodnak. Hálát adunk, hogy ma is teremtesz új szívet, látó szemet és halló fület. Könyörülj most igehirdetőn és igehallgatón egyaránt, hogy ne szóljon a te igét hiába. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a zsidókhoz írott levél 10. részének 38. verséből, a vers első néhány szavából hirdetem nektek. Az igaz ember pedig hitből él. Az ige hirdetésére készülve a 475. dicséret második versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő igéjét, írva található a lekcióként felolvasott igeszakasz folytatásában, a Bibliaolvasó kalóz szerinti mai ünnepi igeszakaszban, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében a harmadik rész 21-től 26-ig terjedő verseiben. Most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul az ő vérében való hit által, hogy megmutassa igazságát, mivel a korábban elkövetett bűnöket elnézte, mert Isten hosszú tűrő, és megjelentette igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, október 31-e reformáció ünnepe van. Luther Márton 504 esztendeje szögezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Minden esztendőben 3, 4 vagy 5 estén keresztül meg szoktunk emlékezni erről a világ rengető eseményről a negyedik kerületi protestáns gyülekezetekkel együtt. Így volt ez idén is, illetve így van még idén is, hiszen már 2 este volt, és ma délután pedig egy előadást hallgathatunk meg. Idén viszont reformáció ünnepe egyúttal vasárnapra esik. És ezért nem csak a délutáni előadásban emlékezhetünk erre a világrengető eseményre, hanem most a délelőtti ige hirdetésben is szólhatok róla. Megvan az alkalom az emlékezésre, de nem csak az emlékezésre, hiszen ez, hogyha nem élő dolog, hogyha valóban csupán emlékezünk, akkor semmire sem megyünk vele. Hiszen olyan sok mindenre emlékezhetünk, ami nem befolyásolja az életünket, de ez az esemény, a reformáció bizony befolyásolja életünk mindennapjait is, hogyha élő hittel visszataláltunk Istenhez. Hiszen a reformáció az egy visszatalálás. Visszatalált az egyház a kezdetekhez, visszatalált az igazi forráshoz, a Bibliához, és így találhatunk vissza mi is Istenhez, ami életünkben is alapvetően fontos a reformáció. Ahogy mondtam, a mai alapigénk a Bibliaolvasó kalauz szerinti ünnepi igeszakasz, és ennek előzményét olvasta fel Tarnóczy Laci testvérünk, hogy jobban érthető legyen az az ige, ami most textusként elhangzott. Először is szeretnék beszélni az ember igazságáról, aztán ezt követően Isten igazságáról, végül pedig a törvényről és az evangéliumról. Az ember igazsága. Azért itt, amikor kimondom ezt a címet, hogy az ember igazsága, itt az igazságot idézőjelbe teszem. Mert kedves testvérek, igaz ugyan, hogy minden ember alapvetően úgy gondolja, hogy neki van igaza, és hogy ő egy jó ember. De el kell mondanom azt, hogy a sok-sok igazság, és ez a sok-sok jóság miatt tart ott az emberiség, ahol ma tart, a szakadék szélén. Isten igéje ki kell, hogy ábrándítson bennünket. Úgy, ahogyan a lekcióban is már olvastuk. Nincs egy igaz sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van a nyelvük alatt, szájuk telve, átokkal és keserűséggel. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem a szemük előtt. Kedves testvérek, Isten igéje azt mondja, hogy nincs igaz ember, egy sem. Egy sem. Isten nélkül nincs igaz ember. Ez az ember igazsága, az abszolút nulla. Persze emberi síkon lehet, hogy valakinek tényleg igaza van. Emberi síkon lehet, hogy tényleg valaki viszonylag jó ember, mert szereti a házastársát, szereti a családját, szereti az őt körülvevő rokonszenves embereket, jó hozzájuk. De mindez csupán emberi síkon igaz, és Isten előtt mindez semmi. Abszolút nulla. Az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából mindez semmi. Az ember nyomorult igazságával szemben pedig ott áll Isten igazsága, a valóságos igazság. A reformáció örökségeként ma éppen ezt fogjuk szemügyre venni, az Isten igazságát. Ez az egyetlen el nem múló igazság, amire, ahogy már mondtam, nem csak emlékezünk, hanem meg is kell élnünk a mában. Isten igazsága az, ami felemel bennünket, ami megigazít bennünket, ami célt és értelmet ad az életünknek. Az emberi igazságok csak ellentétet szülnek, hiszen nekem egész más az igazság, mint a testvérek közül bárkinek, hogyha csak emberi síkon nézzük a dolgokat. Az emberi igazságok össze szoktak ütközni. Az emberi igazságok önző igazságok, de Isten igazsága örök, célt és értelmet az az életünknek. Mit látunk az igében Isten igazságáról? Először is az, hogy az ő igazságát a törvény és a proféták előre hirdették. A törvény és a proféták, ez az ószövetségi szentírás összefoglaló megnevezése a Bibliában. Van, hogy úgy nevezi, hogy a Mózes és a proféták. Például, amikor Jézus az Emmausi tanítványokhoz csatlakozik, és elkezdi magyarázni neki az írásokat, akkor így olvassuk az igében, hogy Mózesnek, és Mózestől, és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megirattak az írásokban. És van, amikor ehhez, hogy törvény és proféták még hozzáteszik azt, hogy a zsoltárok, de nem mindig. És ez a kifejezés, hogy a törvény és a proféták, vagy a törvény, proféták, zsoltárok, ez a teljes ószövetségi szentírás terminus technikusa. Így nevezi az új szövetség az ószövetséget. A törvény és a proféták tehát előre meghirdették Isten eljövendő igazságát. Úgy, ahogyan a 21. versben olvassuk. Most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Tehát Isten igazságáról, amely az Ószövetségben még csak egy leplezett dolog volt, még nem volt teljesen nyilvánvaló, és az Új Szövetség által lett nyilvánvaló, erről a törvény és a proféták már előre bizonyságot tettek, előre meghirdették azt. Az Ószövetség tehát csak előképe Isten igazságának, mint ahogyan az általános iskola előkészítése a középiskolának, vagy a gimnázium előkészítése az egyetemnek, így Isten igazsága sem jelent meg teljes mértékben az Ószövetség idején, hiszen akkor még Isten népe sem értette volna, hogy pontosan miről van szó. Isten igazsága ugyanis nem a bikák és bakok vérét kívánja, hanem valami egészen mást. És ez az, amiről szintén bizonyságot tesz a mai igénk, hogy Isten igazságát Jézus Krisztus váltság halála szerezte meg nekünk. Nincs más út a bűnbocsánatra, nincs más út az örök életre, mint Jézus Krisztus váltság halála és feltámadása. És ez bizonyítja, hogy milyen nagy a baj, hogy az ember Isten nélkül milyen katasztrofális helyzetben van. Különben kínoszta volna az Atya egyszülött fiát, ha erre nem lett volna elengedhetetlen szükség. És az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul az ő vérében való hit által, hogy megmutassa igazságát, mivel a korábban elkövetett bűnöket elnézte. Mert Isten hosszú tűrő, és megjelentette igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Isten igazsága, Jézus Krisztus váltság halála által lehet a miénk. Ha ő nem halt volna meg értünk, nem halt volna meg az elkövetett bűnökért, akkor nem lenne a miénk Isten igazsága, akkor Isten igazsága elpusztítana bennünket. Mert ő igaz, és mi nem vagyunk igazak. Mi a követelmény? Ezt olyan sokszor elmondtam már. Jézus mondja egy helyen, hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez a mérce, amit minden nap csak alul múlni tudunk. Isten igazsága bennünket elpusztítana. Örök kárhozatra ítélne, hogyha Jézus Krisztus nem halt volna meg értünk. Kedves testvérek, ha van még valaki közülünk, itt ebben a templomban, aki abban a naív hitben leledzik, hogy Jézus Krisztus nélkül is meg fog tudni állni Isten ítélőszéke előtt, az igaz bíró ítélőszéke előtt, akkor kénytelen vagyok kiábrándítani. Ha Jézus Krisztus érdeme nem rejt el bennünket, Isten pusztító ítélete örök kárhozattal sújtana minden ilyen értelemben öntelt, elbizakodott embert. Mert aki azt mondja, hogy én meg tudok állni Isten ítélőszéke előtt a magam érdemért, az bizony öntelt és elbizakodott ember, és semmit nem ért az Isten evangéliumából. Kedves testvérem, te ki vagy? Te milyen vagy? Jézus ítélete, senki sem jó. Csak egy az Isten. Aki azt gondolja magáról, hogy ő jó, az Istennek képzeli magát. És ennél nagyobb bűn nincs ezen a világon. Senki sem jó, csak egy az Isten. Ugyanakkor Jézus Krisztus éppen azért vállalta magára Isten pusztító ítéletét a kereszten, mint a villámhárító a villámot, hogy bennünket megvédjen ettől a pusztító ítélettől, és üdvösségre juttasson. Isten igazságát, tehát Jézus Krisztus váltság halála szerezte meg nekünk. De, és ez szintén nagyon fontos a számunkra, Isten igazságát hit által sajátíthatjuk, fogadhatjuk el. Kedves testvérek, a világon mindennek van egy objektív és egy szubjektív oldala. Van egy kedvenc hasonlatom, ezt szerintem már elmondtam korábban is, hogyha Debrecenbe szeretnék utazni, akkor ennek az utazásnak van egy objektív oldala, az a szerelvény, amely adott időben kihúz a nyugati pályaudvarról, és Debrecen felé szágult. Ez a vonat útnak az objektív oldala. A szubjektív oldal pedig az, hogy vajon én magam fennülök-e a vonaton, vagy esetleg lekéstem az indulást. Isten igazságának is van egy objektív oldala, Jézus Krisztus, az ő váltsághalála és feltámadása, és van egy szubjektív oldala, a mi hitünk, amellyel megragadjuk Isten igazságát. Megragadjuk Isten megigazító kegyelmét. Megint csak hadd olvassam ezt az igét. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mert Isten hosszú tűrő, és megjelentette igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Tehát a bűnbocsánatnak, az örök életnek, az üdvösségnek az objektív feltétele az, hogy Jézus Krisztus odaadta magát értünk, és a kereszten elszenvedett elképzelhetetlen dolgokat. A testi szenvedés csak a legkisebb az egészben. Az, hogy őt az Atya elhagyta, ez volt számára az igazi nagy szenvedés. És elhagyta őt azért, hogy bennünket ne hagyjon el. Elhagyta őt azért, hogy végbe menjen a megváltás, amelyről Jézus utolsó szavával a kereszten így tett bizonyságot, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a megváltás. Elvégeztetett, hogy megszerezte számunkra mindazt, ami már nem volt a miénk, mert elveszítettük az Édenkertben, az első bűnesetben. Ezt a csodálatos kegyelmet, az Isten igazságát hit által fogadhatjuk el, hit által sajátíthatjuk el. Amikor kapunk egy karácsonyi ajándékot, akkor van, aki ezt az ajándékot megveszi, és átadja nekünk. Nekünk nem kell más tennünk, mint elfogadnunk, és átvennünk ezt a karácsonyi ajándékot. És ilyen a hit. A hit az a kéz, amellyel Isten kegyelmét és igazságát elfogadjuk, és megragadjuk. Persze a hit is Isten ajándéka. Isten ajándéka által tudjuk Isten ajándékát megragadni és elfogadni. Azaz az Isten által ajándékozott hittel tudjuk az Isten által ajándékozott kegyelmet elfogadni. De mégis azt kell mondanom, hogy olyan ez, mint egy karácsonyi ajándék. Van, aki megveszi, van, aki pénzt ad érte. Nem ezüstön és aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak ártatlan halála által. Tehát Isten igazságát Jézus Krisztus kereszt halála szerezte meg nekünk, és hit által lehet a miénk. Végül meg kell vizsgálnunk a törvény és az evangélium viszonyát is, hiszen ez a kettő együtt éppen Isten igazsága. A törvény bennünket kárhoztat, mert egyáltalán nem tudunk megfelelni a követelményeinek, úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, de hogyha végigvennénk a 10 parancsolatot, lehet, hogy azt mondanánk, hogy ó, hát én ezt betartom. Hát nem öltem meg senkit. Na de Isten nem így gondolja, nem egy formai betartás az, amit követel rajtunk. Ő a szívet nézi. És ezért magyarázza el Jézus Isten eredeti gondolatát a hegyi beszédben, hogy aki öl, méltó az ítéletre, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Aki azt mondja az ő atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárás, és aki azt mondja az ő atya fiának, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Így gondolta Isten eredetileg a 10 parancsolatot. És ennek senki nem felel meg. Egyen-egyenként végigvehetnénk, hogy hogy nem felelünk meg. Én sem. Senki. Mert Isten gondolata szerint mi nem tudjuk az ő törvényét megtartani. A törvény bennünket kárhoztat. De Jézus Krisztus szent, ártatlan élete által tökéletesen betöltötte a törvény minden igényét. Minden igényét. És a mi elveszett bűnös életünk ítéletre érett állapotát pedig a kereszten magára vette. És ebbe halt bele. Ebbe az átvállalásba. Hát ennél nagyobb szeretet nincs a világon. És erről szól a Galata levél is. A Galata levélben is pontosan ezt a gondolatmenetet látjuk a 10. verstől kezdve. A törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megvannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi azokat, élni fog általa. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fámfügg, azért, hogy Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Tehát a törvény bennünket kárhoztatna, átok a számunkra a törvény, de ezt az átkot Jézus vette magára. A törvény kárhoztat, az evangélium viszont felszabadít az igazságra, felszabadít Isten igazságára, és felszabadít Isten imádására. Isten a fiút büntette meg a mi bűneinkért, és az ő tisztaságát, igaz voltát, szentségét pedig nekünk tulajdonítja. Mi nem vagyunk olyanok, de Isten nekünk tulajdonítja. És éppen ezért a törvény és evangélium együtt Isten igazsága. És ez nem valami, hanem valaki, Jézus Krisztus személyesen. És ezért életünk legfontosabb kérdése, hogy hiszel-e benne? Nem elméletileg, nem vasárnap délelőtti programként. Nem úgy, hogy persze, hát Istennek létezik, hát valaki már csak létezik. Nem így, hanem egzisztenciálisan, életünk alapját megrengető módon. Jézus Krisztus vajon személyes megváltónk és urunk-e? Vagy hiszünk benne, mert erre tanítottak a hittanórán a konfirmációban. És itt ülünk minden vasárnap a templomban. És persze, hogy hiszünk benne. Én is hittem benne, megtérésem előtt is hittem benne. De nem úgy, nem üdvözítő hittel. Nem úgy, hogy megláttam volna a magam bűneit, és megláttam volna Jézus Krisztust ott a kereszten függeni, aki Én értem hal meg a kereszten. Én helyettem hal meg a kereszten. Persze másokért is, ez másoknak a dolga. De hogy én helyettem, én érettem, én miattam, az az én dolgom. Vajon ezt átéltem-e már? Vagy csak persze, hát hiszek Jézusban, hát 2000 évvel ezelőtt, most már történelem sem tagadja, hogy létezett. Nem, itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy életünk alapjává lett-e, vagy sem. Hiszel-e benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az igére válaszként a 300. dicséretünk 3. versét énekeljük. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hadd magasszaljunk téged azért, hogy mennyei édesatyánknak is nevezhetünk. Hadd magasszaljunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiadat erre a világra, hogy végig éljen egy emberi életet bűn nélkül, de a bűnt is magára vegye ott a kereszten. Magasszalunk téged a megváltásért, magasszalunk téged a kegyelemért és a hitnek a csodájáért. Magasszalunk téged az újjászületés és a megtérés lehetőségéért, hogy ha nekünk ajándékozod, akkor a miénk lehet. Magasszalunk téged a gyülekezet csodájáért, hogy élő hitű emberek egymás hite által épülhetnek szentséges hitükben. Magasszalunk téged, hogy élő kövekként egy lelki épületet hoztál létre, és ezek az élő kövek éppen mi vagyunk, a te megtért, újjászületett gyermekeid. Magasztalunk téged, hogy nem csak megváltó Isten vagy, hanem megszentelő Isten is, aki életünk minden idejére nézve adod kegyelmedet, és felsegítesz bennünket, hogyha elbotlanánk. Urunk, megvalljuk, hogy újra és újra letérünk a te utadról, és újra a magunk útjait keressük, és azokon járunk. De te, jó pásztor, jöjj utánunk, és vezess bennünket vissza a helyes útra és a nyájhoz. Kérünk, Urunk, hogy járványveszély idején, vagy éppen anélkül is, mindig benned bizakodjunk, és a te gondviselő kegyelmedet is a magunkénak tudjuk. Hiszen akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál, legyen az betegség vagy egészség. Így hadd adjuk át életünket a te kezedre, nem tartva meg magunknak semmit, nem okoskodván, hanem rád bízva minden dolgunkat, hogy te igazgasd azokat. Így kérünk személyes életünkért, gyülekezetünkért, hazánkért, népünkért. Így kérünk minden élőhitű testvérért ebben a világban, különösképpen most hadd könyörögjünk testvérgyülekezeteinkért is, Balaton, Almádiban és Fűzfőn, Somosdon és a floridai Gainesville-ben. De ugyanígy hadd könyörögjünk a lecsei misszióért, hogy ott is sikerüljön a te nyájadat összegyűjteni. Urunk, munkálkodj a te választottaidban, és végezd el mindazt, amit ebben a világban el akarsz végezni. Add bízunk benned, és add meg kegyelmesen, hogy soha ne rendüljön meg a beléd vetett bizalmunk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Úr Jézus, te légy őriző pásztorunk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Ámen.